Ez az ötödik szólam a kórusügyi podcast tippekkel, hatékony tanácsokkal kórusodok működtetéséhez és érdekességekkel, különlegességekkel a magyar amatőr kórus mozgalom színes világából. Én Bognár László vagyok, a podcast szerkesztője. A mostani beszélgetést egy régi tévéfelvétel inspirálta. Néhány hónappal ezelőtt az M3 műsorán ismételték az 1977-es Ki mit tud egyik elődöntőjét, ahol Horváth János műsorvezető a tavasz kamarakórusát konferálta fel.
Karai József, Benei Zsuzsa éjszaka és Bárdos Lajos Tavunga eszkimó vadászdal következik. Tessék!
Nagyon tetszett a tavaszkórus produkciója, és nem csak, hogy nagyon tetszett, hanem nagyon kíváncsivá is tett. Mi lehet manapság a tavaszkórus tagjaival? Működik-e még a kórus? Koncerteznek-e még? És hogyha igen, akkor hogyan vészelték hát az elmúlt több évtizedet? Akkor még nem tudtam, hogy idén ünneplik 55. évfordulójukat, és a tavaszkórus, a tavasz női kar nem csak, hogy él, hanem szinte virul. Bozsóki Gabival, a kórus egyik tagjával, aki egyébként maga is részese volt az 1970-es Ki mit tud tévéfelvételének, és a kórus mostani vezetőjével, Tóth András karnaggyal beszélgetünk. Először is arra kértem őket, hogy röviden idézzék fel az 1961-ben alakult tavasz női kar életének, elmúlt 55 évének főbb állomásait.
1961-ben alakult a Redda Barnen utcai általános iskola gyerekeiből, ahol Cseszko Erik az alapító karnagy énektanár volt. Ő válogatta össze a jóhangú gyerekeket, és alapította meg először a gyerekkart. Aztán a gyerekkar, ugye az általános iskolából elég hamar eltávoznak a gyerekek, és megtette azt a pluszt, hogy a legjobb gyerekeket visszatartotta, főleg a lányokat, és létrehozta a tavasz női kart. És ezt a leánykart aztán Cseszko Edit fejlesztette tovább, vitte külföldre, vitte rádiófelvételekre, vitte nemzetközi zenei versenyekre, és nagyon-nagyon sok szép sikert ért el ezzel a kis csapattal. Cseszko Edit meghalt 1991-ben, hát nehéz helyzetbe került az énekkar. Ő segítő karnagya, a Surán Sándor karnagyul még vitte egy darabig, de aztán kerestek komoly szaktekintét a kórus vezetésére, akkor Nemes Klára, ő a Kecskeméti Kodályintézet tanára volt, vitte egy darabig, majd én vettem át a kórust 1994-ben, és akkor 8 évig foglalkoztam velük. Aztán engem elszólított máshova az élet, akkor Murányi ezt tervette át, majd ismét átvettem a kórust 2 évvel ezelőtt. Nemzetközi versenyeken én a Debreceniről tudok, hogy járt a kórus Franciaországban, Tourban, ha jól emlékszem, kétszer is volt a kórus, igen, egyszer a Cseszkarittel, egyszer velem.
Kanadában,
de azt mondod, a gyerekkor ment, vagy nem, oda is a női is
kar ment. Gyerekkor is. Korkban, több nemzetközi porondon megmutatkoztunk Németországban. Gyakorlatilag a 70-es, 80-as években, még a 90-es évek elejét is ide lehet sorolni. Itthon talán a Budapest térdíj, és kaptunk egy örökös kiváló együttes címet is. Ennek a kórusnak az életben tartásához talán részben ez a lokáció is hozzátartozik, tehát hogy Rákospalotán, ebben a bizonyos Redda Barnen utcai általános iskolában anno volt egy olyan szellem, tehát ez egy különleges atmoszférája volt ennek, akik onnan kikerültek. A mai napig tudunk egymásról, ki járt, ki alatt, ki fölött, stb. És ez valahogy így végigment a kóruson is. Vannak, akivel gyakorlatilag 40 éve ismerjük egymást, tudunk egymásról, és ez a kórusban is egy rendkívül nagy összetartó erő részben pedig a mai napig is örökös hívószó az alapító karnagyunk Cseszka Edit. A mai napig egy 100-150 embert simán összetudunk az ő emlékére rendezett különböző megmozdulásokra. Összetudunk hozni részben a közösségi médiának köszönhetően. Mondhatni, hogy kifejezetten igény van rá. Részben a régi kóros tagok igénye is, részben pedig régi tanárok és olyan az iskolához kapcsolódó zenészek, nem zenészek, akiket ez még mindig motivál, tehát az, hogy van tavasznői kar, Cseszka Editnek van egy olyan munkássága, és volt egy olyan személyisége, ami még mindig életben tartja ezt. Tehát ez volt gyakorlatilag az alapja ennek a kórusnak, és az, hogy a jelenlegi tagok, a karnagyúr ezzel az értékkel hogy tud sáfárkodni, és hogy tudjuk ezt életben tartani, ez mindannyiunk érdeme tulajdonképpen.
Na erre vagyok igazán kíváncsi. Valóban nagyon sokat segít, és a közösségteremtésben, az identitásteremtésben sokat tud segíteni egy közösségteremtő ember, mint ahogy önöknél a tanárnő is volt, aki a kórust alapította. Na de hát azért ezért, hogy együtt maradjon egy közösség, együtt maradjon egy művészeti együttes, 20-25, 30-40, 55 évvel később is, ugye, ahogy ez önöknél van, és nap mint nap tenni kell. Mit tudnak tenni, vagy mit tesznek önök azért? Egyrészt Karnagyúr művészeti téren, illetve ön szervezési téren, hogy együtt maradjanak, és tudjanak tovább menni, újabb célokat tudjanak kitűzni maguk elé.
Ahogy a Karnagyúr is említette, azért nem volt ez egy diadalmenet az Edith néni halála után, tehát voltak nekünk hullámhegyek, hullámvölgyek, de ez az összetartó erő, ez vitte tovább. És most a Karnagyúrral, hogy ismét elkezdtünk dolgozni, őt is inspirálja ez a helyzet, és minket is az, hogy az ő újabb és újabb ötleteit igyekszünk megvalósítani.
Ugye rettenetesen nagy probléma egy énekkarnál a repertoár, az, hogy mit csinálunk. Ha bele savanyodik egyfajta stílusba a társaság, akkor kezdi egy idő után nem érdekelni az alosokat. A legszörnyűbb dolog az, amikor kimaradnak emberek, és az utánpótlás nem pótolja őket. Ugye új embereket ma már nem tudunk a Redda Barnum utcai iskolából hozni, mert az bezárt az az iskola. Ráadásul egy olyan iskolai kórus, mint ami ott volt, sem tud szinte minden iskolában létrejönni, ma már egyre kevésbé, szerintem már nem kedvez ennek a világnak az idő. Azzal kell szembenézni, hogy ha lassan fogy az állomány, akkor gyakorlatilag egy idő után fel kell adni, és nem lehet tovább csinálni. De itt pont az történt, hogy a dalosok egy része átesett azon az életkoron, amikor családot alapít, gyerekei születnek, és ez nagyon-nagyon elszívó, nagy elszívó erő volt a 90-es években. Voltak olyan próbák, hogy 6-7 ember jött csak el, és nem lehetett már komolyan venni a munkát. Azóta a gyerekek, a kórustagok gyerekei lassan kirepültek, és kezd szabad idejük támadni erre a dologról, és kezdenek újra visszavágni a régi repertoárhoz, meg hát az újakhoz is, mert azt azért tudni kell, hogy aki egyszer ebbe belekóstolt, annak ez még ha nem csinálja, akkor is hiányozni fog. És a közösségi média itt tudott óriásit segíteni, hiszen könnyedén el lehet érni embereket. Hajdanában, Danában, akinek megvolt a telefonja, azt el lehetett érni telefonon, de az sokkal fáradtságosabb, mint egy körlevő mondjuk 50 embernek, aki valaha a kórus tagja volt. És így, ebből, ha csak egy 5-10% rávehető arra, és úgy néz ki, hogy ez így van, hogy jöjjön vissza a kórusba és segítse a munkánkat, akkor ismét gyarapodhat a társaság. És most már nagyon szép koncerteket sikerült csinálni, vállalható, jó minőségű, szép hangversenyeket csináltunk most már 2 éve. Részint az adventi koncertek, részint a Nemzeti Galéria fellépései, de hát részt vettünk még ezekről az ürömi nyári fesztiválon, a Keszthelyi Dalos ünnepen. Idén nyáron indultunk Horvátországban, Porecsbe. Magyarán szólva a kórus szervezi az életét, élni, él és élni akar, csak hogy a feltételek ma már nem azok, amik voltak 30 évvel korábban, amikor az állambácsi megtámogatta, és lehetett menni ide-oda. Amoda ma már az embereknek a zsebébe kell nyúlni, erre se képes mindenki. És hát azért meg kell említsük, hogy a Csokonai Művelődési Ház is támogatja még a kórust, meg a önkormányzat.
Bizony az önkormányzati támogatás, az minden évben pályázunk különböző forrásokra.
Jézus, száz sokok úr ér,
tavasz négykor felvételeiből válogatunk az 5. Szólam Podcast mai epizódjában. 5.szólam.com/015, ezen az oldalon találjátok meg az adásnaplót, ahol mindenféle érdekességeket megtaláltok, például azt is, hogy milyen zeneművek szólalnak meg a podcast epizódban. Most pedig vissza a tavasz négykarhoz. Én úgy tudom, hogy ez, ami most van, tehát, hogy amiről Karna Gyuri is beszélt, hogy a közösségi média, hogy Facebook, hogy YouTube, néhány éves találmány önöknél, kvázi új alapokra helyezték ezt a szervező munkát.
Kicsit az én fejemből pattant ki ez a ötlet, és én a pillanatát is tudom, hogy mikor. Amikor még Murányi Eszter karnagyunkkal Szegedre szerveztünk egy koncertet, nem a Dómba, hanem egy kisebb katolikus templomba, le is mentünk mi két napra Szegedre, és a szegedi koncertünkön volt 9 ember, akiből egy a takarítónéni volt. És akkor értetlenül álltunk ezelőtt, hogy hát mi ez? Ezt nem lehet ennyiben hagyni, tehát meg kell szervezni magunkat, a promóciókat, egyáltalán azt, amik vagyunk, legyen egy arculatunk, legyenek különböző megjelenési formák, tehát használjuk az online marketingnek azokat a felületeit, ahol viszonylag kevés pénz ráfordításával, de munka ráfordításával komolyan meg lehet jelennünk, meg tudjuk jelentetni az identitásunkat, amit közölni szeretnénk a közönséggel. Nem utolsó sorban, a közönséget is nyilván így tudjuk megszervezni. Az alapoknál kellett elkezdeni, kik vagyunk, mit szeretnénk, hogy nézünk ki, hogy néz ki a logónk, milyen felületeink vannak. Lehet szakmából adódóan ezt így az alapokról elkezdtem felépíteni. Hogy nézünk ki? Ahhoz passzol-e a repertoár? A múltunkból mennyit akarunk megmutatni? Mi az, amire a mi közönségünknek igénye van? És itt kapcsolódnék vissza ahhoz, hogy tulajdonképpen ez a rákospalotai identitásunk, erre épül az egész mostani rendszerünk, a mostani arculatunk, amit szeretnénk kifejezni, hogy van egy helyzet, onnan mi elindultunk, és erre építkezünk, mind külső, mind belső tartalomban, megjelenésben. Igyekeztem összehozni a külső képet, a kommunikációt, a belső tartalommal, és hát ebbe Tóth András Karnagy úr szakmailag komoly segítséget nyújt, mert tulajdonképpen a művészeti kérdésekben ő, aki meghatározza ezt az egészet, a marketinges munkába pedig igyekszem én a legtöbbet beleadni, amit ugye a munkám mellett tudok. Ez egy picit bonyolultabb, mert ezeknek a struktúráknak azért egymásra kellett épülnie, amikor én ezt elkezdtem, hogy akkor legyen honlap, legyen közösségi oldal, legyen YouTube csatorna, és azon mi legyen, milyen tartalmakat helyezzünk ki. Több kórus taggal együttesen, de gyakorlatilag én koordinálom ezeket a dolgokat. A kórusnak van egy kis magja, akik úgy döntéshozók vagyunk nagyjából, a kuratóriumi tagok, minden szólamból vagyunk egy 6-8-an, akik így el szoktuk dönteni nagyjából, ugye?
A művészi megújulás legalább egy ugyanilyen fontos és legalább ugyanilyen nehéz kérdés, hiszen a magyarországi nagyon gazdag kórusmozgalmat nem utolsó sorban az a repertoár hozta létre, amit akkor az élő zeneszerzők megalkottak. Ezen a bázison tudott felnőni egy hatalmas, egész világot megrengető kóruskultúra, szabad ezt a túlzó kifejezést használni. Kodály gyerekkarok, Kodály női karok, vegyes karok, illetve Bartók. És hát az őket követő sok tehetséges zeneszerző, Bárdos Lajos, Vas Lajos, vagy az újabbak közül az Orbán György. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ma ez a típusú kórus repertoár egy picikét elszegényedni látszik. Tehát nincs az a gazdagsága, mint ami volt egy 30-40 évvel ezelőtt. És hogyha nem sikerül ezt a repertoárt megújítani, valamint egy fél lépést legalább tenni afelé az igény irányába, amit a közönség ma elvár, akkor valószínű, hogy nehéz is lesz megélni a következő 50 éven. Egy picit nyitottunk a könnyű műfaj irányába, és itt nem megalkuvásról van szó, mert a könnyű zenei feldolgozások azok sokszor legalább olyan nehezek, mint a klasszikus zenei darabok. Tehát nem technikai értelemben könnyű, hanem műfaj szempontjából a könnyebb dolgok irányába is tettünk lépést, és úgy néz ki, hogy ez sikeres, tehát maguk a dalok is szívesen, dalosok is szívesen jönnek rá, hogy ezt énekeljék, és a közönség is szívesen fogadja. Ezen az téren tehát van lehetősége a kórusnak arra, hogy fellépési lehetőségek és közönséget találjon magának.
Ezt a fajta megújulási törekvést, ezt a kórus hogyan fogadta, de mindenek előtt arra lennék kíváncsi, hogy Karnagy úr hogyan fogadta ezt. Gyakorló amatőr kórus énekesként tudom, hogy azért általában az amatőr kórusok azok úgy szerveződnek, hogy van a Karnagy a középpontban, köréje gyűlnek a kórustagok, és művészetileg, meg egyébként minden más téren is az van, amit a Karnagy diktál, mert hogy ő lát rá erre a dologra művészeti téren, meg aztán a szomszédos területek tekintetében is. Na, de amikor valaki oda megy egy Karnagyhoz, a kórusát, ráadásul a kórusából. Hogy Karnagy úr, nézzük meg, hogy kik a célcsoportjaink, és nézzük meg, hogy a célcsoportok igényéhez hogyan tudunk alkalmazkodni, az egy egészen kockázatos dolog lehet. Önök ezt hogyan bonyolították? Volt ebből konfliktus?
Azért én nekem vannak zenei elveim is, amelyekkel nem fogok szembefordulni. Tehát gagyi dolgokban nem fogok belemenni, erre gondolok egyszerűen. Ez sajnos előfordul, hogy a kórustagok igénye az nem mindig találkozik az enyémmel. Hát ilyenkor aztán beszélgetünk róla természetesen, és elmondom, hogy mit miért nem, és mit miért mégis igen. Ez sok beszélgetés után azért kialakul, és egy jó irányba fejlődik, úgy érzem.
Nyilvánvaló, hogy az 55 év alatt a kórusnak kialakult egy olyan közönsége, akik mindenféleképpen jelen vannak minden eseményen.
Bocsánat, kik ezek? Kik járnak a koncertekre?
Nekünk van egy értesítési listánk, akiket elektronikus úton kívül is el tudunk érni.
Az általunk szervezett
koncertekre. Nyilván, ahol meghívottak vagyunk, például az Ürömi Fesztiválon, ott nyilván a rendezők feladata a közönség biztosítása. Ez a jobbik eset, amikor nem nekünk kell közönséget szerveznünk, de a saját közönségünket pedig ezeken a médiumokon keresztül tudjuk megszólítani, tehát ez működik abszolút nagyon jól. Azzal, hogy a klasszikus kórus repertoárból egy kicsit kikacsingatunk, nem tudom, önök is gondolom hasonló cipőben vannak. Én úgy érzem, hogy olyan közönséget is meg tudunk szólítani ezáltal, akiknek egyébként a hagyományos kórus repertoár tekintetében semmiféle érdeklődést nem mutatnak, tehát olyanokat is el tudunk érni így, akiket egyébként nem érdekel a klasszikus kórus muzsika. Ez nekünk szerintem elég sokat jelentett, hogy olyanok is megjelentek a koncertjeinken, akik egyébként a klasszikus kórus zenétre nem fogékonyak.
És az utánpótlás, vagy a kórus bővítése szempontjából ez jelent valamilyen előnyt? Vagy egyébként más csatornákon, más forrásokból amúgy is megoldott az utánpótlás, és ezért ez nem befolyásolja azt, hogy esetleg jelentkeznek-e a kórus
voltagok? Ez nem befolyásolja. Az utánpótlás fiatalabb generációból nálunk nulla. Ez egy elég régi közösség, és nagyon nehéz egy idegen kórustagnak ide betagozódni. Pár éve azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az a régi kórus tagoknak a óriási száma, akik ma is aktívan követik a kórusnak minden rezdülését, hogy azokból, akik most már olyan élethelyzetben vannak, amit András is említett, hogy a gyerekvállalás, stb. Már ezek a terhek lekerültek róluk, hogy őket valami módon visszacsábítsuk, mert igazán ezt a tavaszkórus életérzést ők tudják a legjobban, hogy mit jelent, ők tudnak ebbe visszailleszkedni, és én azt mondom, hogy most elég sikeresek vagyunk ezzel kapcsolatban. Most volt az 55. jubileumi koncertünk, amit kifejezetten ennek a jegyébe, tehát erre fűztünk föl, erre az ötletre, hogy visszacsábítani a régi kórustagokat, és 5 vagy 6 kórustag. Vissza is jött úgy konkrétan, hogy már járnak,
és ígéretekkel
bírunk még legalább 2 személlyel kapcsolatban. Ez azért nem könnyű, mert van egy nagyon komoly repertoárunk, ami napi használatban van, de nagyon sok darab, és ezeknek a, ezekbe a bekapcsolódás, hát ez nagyon nehéz, szóval részben megértjük azokat, akik kicsit félve jönnek, és bizony vannak olyanok, akik külsősként, tehát ismeretlenként próbálkoznak, és nem mindig sikerül beilleszkedni, az az igazság. Andrásnak a metódusa ebben azért elég sokat segít, mert nagyon sok darabot külön szólamonként felzongorázik, és e-mailben küldi azoknak a tagoknak, az új tagoknak, vagy a régi új tagoknak, akik ezt bekapcsolódtak.
Ebben is sokat jelent a technika, hiszen a mai világban, amikor az emberek tényleg futnak a pénz után, meg a családi problémák után, nehéz az embereket összeszedni, mint amilyen egy héten kétszer, két alkalommal. És hát régen az volt a hagyományos munkamódszer, hogy mit tudom én, a hét egyik próbanapján főleg szólampróbákat tartottunk, a másik próbán pedig összpróbákat. Gyakorlatilag nem tartunk már szólampróbát, hanem a feljátszott vagy felénekelt szólamokat az emberek otthon megtanulják a saját idejükben, és egyszer jövünk össze egy héten összpróbára, ahol már szólamtudással jelennek meg az emberek. És ez nagyon megbízhatóan működik. Mindenki az összpróbás napot szereti jobban, és a macerás szólamtanulást azt nem annyira. De? Így viszont ez megoldható, és akkor az öröm marad a munkából, az pedig a közös munka.
Ez azt jelenti, hogy akkor a kórus minden tagja rendelkezik olyan szintű idézőjelben digitális írástudással, műveltséggel, hogy ezeket tudják kezelni.
Így van. Nem a bonyolult dolgok ezek már, ez el lehet sajátítani.
A kapcsolatokról már beszéltünk, hogy ki a közönsége a kórusnak, meg hogy a régi tagokkal, ez nagyon érdekes, amiről beszéltek. Van egy óriási csoportja az egykor volt tagoknak, és hogy közülük lehet időről időre meríteni, ez nagyon izgalmasan hangzik. Más kórusokkal van-e kapcsolat a tavasznői karnak? Én tudom, hogy korábban több olyan produkciót állítottak színpadra, ahol egy egész férfi kar volt, a férfi szólam, a férfi szekciója az óriási összkarnak. Ilyen projektekbe bekapcsolódnak-e, vagy kezdeményeznek ilyeneket? És ezen kívül többi kórussal a városban, vagy országos szinten milyen kapcsolatokat ápolnak, milyen kapcsolatokat tartanak fenn?
Általában a szabadon rohangáló férfikarok hiányoznak az országban. Amire célzott, hogy volt ilyen, ez a Honvéd Együttessel való együttműködés volt, és a Tolcsvai Magyar Miséjére szorítkozott lényegében. Aztán volt még aztán a Mária Evangélium, és abban is benne voltak. De az messze nem volt akkora projekt, mint ez a Magyar Misélnak. Az 1986-ban lett bemutatva a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ezek a dolgok ma így már nem működnek. Tehát nem találom férfikart. A Vásárhelyi Férfikar, amelyik szintén Cseszka Edit alapítása volt, és mint férfikar működött tovább, szép lassan bomlik lefelé. Mi próbáltunk velük együttműködni, pontosan azért, mert azért ez nem egy rossz dolog, ha ez sikerül. A tavalyi Nemzeti Galériai koncertünkre meghívtuk őket, ott még szépen felkészültek. Most is hívtuk őket, de már lemondták, mert már csak hatan tudtak volna kiállni, ez ide utazott, az oda utazott.
De még nem adjuk fel azért.
Így van, azért még lehet, hogy erre sor kerül, de úgy néz ki, hogy ez nem lesz minden nap. Ugye nekem van más kórusom is, és azokkal közös szereplésen már részt vett a kórus. És ilyen tervek még vannak, tehát hogy közös szereplésre más kórusokkal. Ennek azon nagy előnye van, hogy így aztán garantált a közönség, mert minden kórus hozza a maga kis csapatát, az már együtt egy komoly szép adag tud lenni.
Hát és kórusokon kívül azért még praktikusan zenekarral is kapcsolatban vagyunk. Tervezünk is egy projektet a Tunakeszi Zeneiskolának az ifjúsági kamarazenekarával. Fogunk egy közös projektet az adventi koncertünkön, egy barokk darabban fogunk együttműködni. Ahogy András is említette, ezek a közös munkák azért a közönségszervezés jelentősen segítik, mert ezeknek az együtteseknek is van egy közönségük, és akkor, hogyha a két közönség összetalálkozik, az már egy nagyobb közönség, és akkor az már úgy valami.
5.szólam.com/015, itt találtok mindenféle hasznos információt a mai podcast epizóddal kapcsolatban, most pedig folytatjuk a beszélgetést Bozsoki Gabival és Tóth Andrással. Önök, amikor a saját szervezési koncertjeikhez közönséget szerveznek, azt hogyan teszik, milyen eszközöket vetnek be?
Viszonylag jó helyzetben vagyunk, ami az offline megjelenést illeti, mert a művelődési háznak van egy saját nyomdája, és nagyon szép órólapokat és plakátokat tudunk nyomtatni, de ennek korát sem akkora az elérése promóció szempontból, mint a közösségi oldalnak. Csak azt tudom mondani, hogy most már szinte ez az alapja az egész marketing munkának. Különböző interakciókra vesszük rá a kis közönségünket, és én úgy látom, hogy jelentős része a közösségi oldal aktivitásának köszönhető.
Az az ötletük hogyan támadt, hogy videoklippeket készítsenek a kóruson? Mert ilyet én őszintén szólva nem nagyon láttam. Magyarországon biztos nem, de Európában is csak nagyon kevesen csinálnak ilyet, pedig ez ismét egy nagyon hatékony módszer valóban arra, hogy embereket elérjenek.
Felmerült különböző helyeken, illetve ahova mi aspirálnánk, vagy aspiráltunk fesztiválokra, hogy bemutatkozó anyagot küldjünk. És igazából a CD meg ezeknek a hangzó anyagoknak kicsit meghaladta már az idő. Tehát mindenféleképpen a képi megjelenés az rendkívül fontos, rendkívül hatásos, és ebből indultunk ki tulajdonképpen, hogy kellene pár olyan jellemző darab kórusról, ami az arculatába illeszkedik, és egy kis képet ad arról, hogy mit tudunk, különböző műfajokból válogattunk darabokat, 5 darabot vettünk föl. Nem azt mondom, hogy ezek a klippek életünk klipjei, mert ez igazán egy kis szánypróbálgatás volt. Nyilván anyagilag se tudtunk olyan komoly összegeket beletenni. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy arra, hogy kicsit bemutatkozzunk egy korszerű formában, arra elég jó volt. Elég jó volt, és jó volt a visszhangja. Mindenféleképpen. És hát tulajdonképpen ezek nemrég készültek el, tehát bárhová fogunk jelentkezni, mi küldeni fogjuk ezeket az anyagokat. Lássák, hogy ki vagyunk, akár külföldön, belföldön, bárhová. De én nem gondolom, hogy nem lenne más fórusoknál.
Én is azért láttam már ilyeneket. Szembeszállnék ezzel a véleménnyel, létező dolog. Ez inkább az a probléma, hogy jól megcsinálni ezt nagyon nehéz, és hát nem egy olcsó mulatság. És sokszor tapasztalja az ember azt, hogy nem kevés pénzért létrejön egy ilyen dolog, és végül is minőségében nem éri el azt, amit az emberek úgy elvártak volna. Ettől, mert hát annyi profi produkciót látunk már a médiákban, mind könnyű, mind klasszikus műfajban, hogy az ember magasra teszi a mércét, amikor ilyen van, és amikor elkezdjük magunk csinálni a magunk ötleteit, és utólag megnézve derül ki, hogy húha, hát azért ez
nem úgy néz ki,
lehetett volna, igen. Akkor az egy kicsikét szomorú. De én azt hiszem, hogy a próbálkozások számának növekedtével, meg az idő előre haladtával egy picikét bele tudunk nőni ebbe a dologba. És nem tettünk le róla, hogy ilyet csináljunk még, hát úgy gyakran nem engedhetjük meg magunknak természetesen.
Egyébként sikerült olyan stábot találniuk, akik, hogy úgy mondjam, otthonosan mozognak a kórusok világában, vagy a zene világában?
Egy srác csinálta ezt a klippet, aki egyébként csellista, és egyébként egy operatőr. és ő készítette a vágóképektől kezdve a helyszíni, az előadásszerű képeket, és ő vágta össze, ő vágta rá a hanganyagra, amit előzőleg felvettünk szintén Rákospalotán, a zeneiskolának a stúdióját kaptuk meg, gyakorlatilag az operatőri és a vágói munka, ami nekünk pénzbe került, és ez nem egy stáb, hanem egyetlen egy ember.
Ugye ez egy dupla próbálkozás volt, mert az első fölvett hangoknak egy jelentős része egy technikai probléma folytán egyszerűen elveszett, és újra kellett készíteni még egyszer. Mi láttuk az először elkészült anyagot, és hát bizony húztuk a szánkat, hogy valóban egy jobban átgondolt, előre elkészített képi megfogalmazás. Na, meg kellett volna történnie, mi meg egyszerűen rábíztuk a fiatalemberre a dolgot. És ez a sors keze volt, hogy ez az anyag tönkrement újra kellett venni, és akkor készítettem zeneművenként egy forgatókönyvet, hogy mit kell látni. Nem bonyolult dolgokról van szó, egyszerűen arról, hogy én tudom, hogy ha egy szóló elhangzik egy darabban, hogy akkor a személy szerint kimondja, akkor azt a kamerának külön vennie kell, és nem lehet nagy totálba venni olyan képeket, aminél részletekre menően fontos mimikáknak esetleg meg kell jelennie a képi megfogalmazásban is. Na hát ez volt a mi kis tanuló pénzünk, így a második, és hát most már látható klip, az jobban sikerült, de hozzáteszem, hogy azért nem vagyunk mi teljesen megelégedve saját magunkkal. Ez most elsőre így sikerült, majd a következő klippeknél talán már jobban elő tudjuk készíteni a dolgokat.
Nem csak letölthető dolgai vannak a női karnak, hanem élőben is be lehet kapcsolódni a koncertek. Legutóbb például az 55. évforduló kapcsán is volt egy ilyen kezdeményezés. Ez az ötlet, ez honnan jött, és miért tartják fontosnak ezt, mint eszközt?
Legelőször egy ilyen streamünk próbáról volt. Ez volt egy próba közvetítés, ami hát elég szerencsétlenül indult, mert hát nem volt wifi és stb. Ez egy olyan közös próbánk volt a Vásárhelyi Zoltán férfikarral, aminek az online közvetítését mi elég erős promócióval megtoltuk.
Mit akartak elérni? Mi volt a céljuk azzal, hogy egy próbát közvetítenek? Mert koncertközvetítés az még logikus lehet egy kórus életében, mert hogy több emberhez akarnak eljutni, mint ahányan ott ülnek.
Semmi más motiváció nem volt, mint hogy érdekesebbé tegyük az egész munkát, bele lehessen látni, hogy folyik egy próba, kedvet csináljunk az érdeklődőknek arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe a munkába, és az első közvetítésünknél jó alap volt, amikor készültünk a tavalyi galéria koncertre, ahol vendégként a Vásárhelyi Zoltán férfikar közreműködött, és ez volt az első online adásunk, ami fele másra sikeredett, mert a meghirdetett időpontra nem tudtuk elindítani a streamet, mert nem volt wifi, és nagyon sokan láttuk, hogy felcsatlakozni szeretnének erre az adásra, de végül is azért sikeresen lement az adás, és ugyanezt most megismételtük, már nagyon profik voltunk, vezetékes internetet kértünk a terembe, ahol volt ez az előadás, és nagyon klasszul lement. Még az van hátra, hogy ebből a streamből, hát másfél-két órából majd még összevágunk egy adásnyit, egy videónyit, és ezt majd közkincsét tesszük. Tehát nem csak azt a hosszú online adást lehet végignézni, hanem a legérdekesebb pillanatokat.
Volt szó itt már koncerttervekről, de merre megy a tavasz női kar tovább?
Hát a művészeti szempontból úgy látom, hogy a társaság az abszolút mindenevő. Tehát a mostani modern kompozíciókra és épp annyira, mint a könnyű műfaj sajátos követelményeinek megpróbálnak megfelelni. Én is nézek szerte a világból, mi az, amit meg lehetne szólaltatni, mert az állandó váltás, az állandó újdonság az, ami életben tartja ezt a társaságot, és nem lehet leülni, leragadni egyetlen egy dolognál. Tehát nincs tuti biztos kép, ami megtartja a kórust a következő 10 évben. Azt állandóan újra alakítani kell, állandóan ki kell találni, hogy mi legyen.
Arról se feledkezzünk meg, hogy legyen mindig olyan hely, ahol meg tudunk mutatkozni, mindig olyan lehetőség, és ami nekem ebben a 4-5 évben már, mióta én ezt a marketing munkát folytatom, nagy tanulság, hogy nyáron már karácsonyra kell készülnünk, és nekünk Most már a terveink már a nyárról szólnak, most novemberben. Már tavaszra, nyár elejére teljes mértékben be vagyunk táblázva. Mindig előre kell, mindig legalább egy fél évvel előre kell gondolkodnunk, hogy milyen koncertek, milyen lehetőségeink vannak, hova aspiráljunk, hova milyen irányba menjünk, milyen koncerteket vállaljunk el. És ez én szerintem ez elég nagy biztonságot ad. Nem kapkodunk, olyan munkákat igyekszünk kiadni a kezünkből, amire szépen fel tudunk készülni.
Sokszor a fél éves előre gondolkodás sem elég. Épp most a mostani karácsonyi koncert kapcsán estünk gondolkodóba, hogy hát bizony, ha jövőre valami új művet szeretnénk bemutatni, akkor azt már most el kell kezdeni előkészíteni, hogy minden feltétel biztosítva legyen, mert aztán meg néhány hét alatt már nem sikerülnek a dolgok.
Minden évben pályázunk, az önkormányzat szokott kiírni civil szervezetek számára különböző pályázati lehetőségeket, és itt az anyagi forrásokra tudunk pályázni, és minden évben számítunk erre a lehetőségre, és igyekszünk élni vele. Ezek mindig január-februárban kerülnek kiírásra, és mindig a nyár elejé időszakban igyekszünk ezt kihasználni, és különböző programokat a kórustagok számára olyan vonzó programokat nyújtani, amiért érdemes ide járni, érdemes dolgozni, érdemes küzdeni, és ez nagyon jó, hogyha sikerül összehoznunk egy előadást, és akkor már ugye az embernek az agya a következő jár, hogy akkor az még jobb legyen.
Köszönöm szépen a Tavasz Női Kar képviselőinek, hogy vállalták ezt a beszélgetést, és egy kicsit át tudtuk nézni, hogyan újul meg napjainkban egy nagy múltú együttes, és hogyan tekint a jövőbe a következő évek közös munkája elé az énekkar. Ennyi volt már az 5. Szólam Podcast, a 15. epizódot hallottátok, gyertek, látogassatok meg minket az 5.szólam.com címen található internetes weblapunkon, vagy keressetek minket a Facebookon, facebook.com/5.szólam, Két hét múlva az 5. Szólam Podcast évadának záró epizódját hallhatjátok majd, amiben munkatársammal, Török Krisztinával visszatekintünk az elmúlt évad, az elmúlt év beszélgetéseire, és azt fogjuk megbeszélni, hogy mi személyesen mit tanultunk az egyes beszélgetésekből, mik voltak azok a újdonságok, mik voltak azok a tanulságok, amiket a következő évre, a következő évekre magunkkal viszünk az idei 5. Szólam Podcastos beszélgetésekből, tapasztalatainkból, élményeinkből válogatva. Találkozunk tehát két hét múlva. Én Bognár László vagyok. Sziasztok!